A Sing-Singből. Azt hiszem. Ha a Sing-Sing New York államban van, a Hudson partján, akkor igen. Nem mondta, hogy mi van a borítékban. Nem. Csak azt, hogy nagyon fontos. De mehetnék je volt. A rendőrség miatt. A lánya miatt. Jövő héten lesz az esküvője Baltimoreban. Ezért nem tudott tovább várni, ezért utazott el. Elmondta, hogy néz ki az a lány, aki majd ide fog jönni. Nem. Csak a lelkemre kötötte, hogy bizonyosodjak meg róla, hogy tényleg ő az. Ezért kértem el a személyét. A lány még itt a bárban elolvasta a levelet. Lement. Mi van ott lent? Mosdók meg a telefonok. Szerinted azért ment le, hogy ott olvassa el? Gondolom. Vitte a retiküljét is. Igen. Milyen képet vágott, amikor visszajött? Már nem volt olyan levert, mint korábban. Ivott, mielőtt idejött. Nem tudom. Talán. Mit csinált aztán? Visszaült a pulthoz. Rendelt még egy martinit? Nem ő rendelt. Hanem a másik amerikai. Miféle másik amerikai? Egy karfiolfülű, sepphelyes behemót. Nem ismered? Még a keresztnevét se tudom. Mikor kezdett ide járni a bárba? Nagyjából ugyanakkor, mint Jimmy. Ismerték egymást. Jimmy egészen biztosan nem ismerte. És amaz, nekem az volt az érzésem, hogy Jimmy-t követi. Ő is mindig ugyanakkor jött. Nagyjából, egy nagy, szürke verdában, mindig az ajtó elé parkolt. Jimmy nem mondott róla semmit. Megkérdezte, hogy ismerem-e. És azt mondtad neki, hogy nem. Igen. Erre gond terhelt lett. Aztán azt mondta, hogy alig ha nem az FBI követi, mert kíváncsiak, mit csinál itt Franciaországban, és megfigyeltetik. És te ezt elhitted. Én már régóta nem hiszek semmit. Amikor Jimmy visszament az államokba, a másik továbbra is ide járt. Rendszeresen. Volt név a borítékon. Louise Laboine. Meg az, hogy Párizs. A vendégek a helyükről el tudták olvasni. Biztos, hogy nem. Sose mész ki a bárból. Ha vannak itt, akkor sose. Nem bízom meg senkiben. Az amerikai leszólította a lányt. Megkérdezte tőle, hogy meghívhatja-e egy pohárra. És a lány elfogadta a meghívást. Rám nézett, mintha tanácsot kérne. Érezhető volt, hogy szokatlan számára az ilyesmi. Te megjelezted neki, hogy fogadja csak el. Nem jeleztem én neki semmit. Csak kitöltöttem a két martinit. Aztán átmentem a pult másik végébe, mert hívtak, és nem figyeltem oda. A lány meg az amerikai együtt távoztak. Azt hiszem, kocsival. Hallottam valami motorzúgást. Ez minden, amit elmondtál Lognonnak. Nem. Más dolgokat is kérdezett. Miket? Például, hogy nem telefonált-e a pasas. Azt feleltem, hogy nem. Aztán, hogy tudom-e, hol lakik. Arra is azt mondtam, hogy nem. Végül, hogy nincs-e valami elképzelésem, hová mehetett. Albert most áthatóan nézett Megrére, és csak várt. És akkor elmondom magának is, amit már elmondtam a balfácánnak. Előző nap azt kérdezte tőlem az amerikai, hogy melyik a legjobb útvonal Brüsszelbe. Azt tanácsoltam neki, hogy Saint-Denis felé hagyja el Párizst, aztán menjen Compiègne irányában is. Ennyi az egész. Nem. Talán egy órával a lány érkezése előtt az amerikai megint szóba hozta Brüsszelt. Ezúttal afelől érdeklődött, hogy melyik ott a legjobb szálló. Azt feleltem, hogy én a Palace-ban szoktam megszállni, az északi pályaudvarral szemben. Ezt hány órakor mondtad el Lognonnak? Úgy hajnali egy körül. Vele tovább tartott, mint magával, mert közben ki kellett szolgálnom a vendégeket. Van menetrended? Ha a brüsszeli vonatok érdeklik, akkor nincs rá szükség. A nyomozó lement telefonálni, felhívta a pályaudvart. Akkor éjjel már nem volt több vonat. Az első reggel 5:30-kor indult. Azt mondta, hogy azzal megy. Mondania se kellett. Szerinted mit csinált reggel 5-ig? Maga mit csinált volna? Megré elgondolkozott. Eddig két külföldiről volt szó, akik, ha minden igaz, ezen a környéken szálltak meg, és mindketten ide jártak a pikvickes barba. Szerinted Lognon végigvizslatta a környékbeli szállókat? A nyomozás a maga dolga, nem igaz? Nem én felelek a balfácánért. Menj le, Jambier, légy szíves, és telefonálj a brüsszeli Palace-ba. Kérdezd meg, nem látták-e Lognont? Reggel 9:50-kor kellett megérkeznie a vonattal. Lehet, hogy még mindig az autós amerikait várja. Amíg Jean-Pierre távol volt, Maigret egy szót se szólt, Albert pedig úgy ítélte meg, hogy vége a kihallgatásnak, mert visszaült a pult mögé, és elővette a szendvicsét. Maigret a második pohárhoz már nem nyúlt hozzá, az olajbogyókat viszont mind kiette a tartóból. Tekintetével felmérte a helyiséget, az egymás mellett sorakozó bárszékeket, a terem végében lévő kis lépcsőt, próbálta maga elé képzelni, kik lehettek itt hétfő este. Amikor betoppant Louise Laboine a kék estéi ruhájában, a bársony köpenyében, kezében az ezüst színű retiküllel. Mély ránc barázdálta a homlokát. Kétszer is meg akart szólalni, már nyitotta a száját, de meggondolta magát. Több mint 10 perc telt el így, a csapos közben megette a szendvicsét, összeszedte a kenyérmorzsákat, kiitta a kávéját. Aztán fogott egy 2-es tisztaságú rongyot, és törölgetni kezdte a port az üvegekről, amikor megjelent Jean-Pierre. Ott van a vonalban, főnök. Akar vele beszélni? Fölösleges. Mondd meg neki, hogy visszajöhet. Jean-Pierre habozott, nem tudta leplezni a meglepetését, nem volt biztos benne, hogy jól hallotta-e, tényleg ezt akarta-e mondani Maigret. Aztán sarkon fordult. Igenis. Mondta engedelmesen. Albertnek a szeme serebbent, de a vonásai mintha megkeményedtek volna. Gépiesen tovább törölgette az üvegeket, és bár háttal állt a főfelügyelőnek, láthatta az arcát a polcok mögött lévő tükörben. Jean-Pierre visszajött. Tiltakozott? Kérdezte Maigret. Belekezdett egy mondatba, de nem fejezte be, csak annyit mondott, a parancs az parancs. Maigret lecsusszant a bárszékről, begombolta a felöltőjét, homlokába húzta a kalapját. Öltöz, Albert vetette oda kurtán. Micsoda? Azt mondtam, öltöz. Teszünk egy sétát a bűnügyi rendőrségre. Albert mintha nem értette volna. Nem hagyhatom itt a bárt. Kulcsod van, nem? Tulajdonképpen mit akar tőlem? Elmondtam mindent, amit tudok. Vitesselek be, megyek. De a kis kocsiban Albert egyedül ült hátul, és egész úton nem szólt egy szót sem. Csak nézett keményen maga elé, mint az olyan ember, aki semmit se ért az egészből. Jean-Pierre se szólalt meg. Maigret csöndben pöfékelt. Indulj fölfelé, maga előtt terelte be az irodába. Aztán a jelenlétében megkérdezte Jean-Pierre-től. Hány óra van Washingtonban? Reggel 8-nak kell lennie. Sürgősséggel kérd a kapcsolást, bármire megkapod a vonalat, talán 9 is lesz. Hívd fel az FBI-t, ha ott van Clark, akkor őt kapcsoltasd hozzám. Szeretnék beszélni vele. Komótosan levette a felöltőjét, a kalapját, betette a szekrénybe. Te is kibújhatsz a kabátodból. Egy darabig el fog tartani. Még mindig nem mondta meg, hogy miért. Hány órát rostokoltál ebben az irodában, amikor az aranytekercsekről beszélgettünk? Albertnek nem sokáig kellett keresgélnie az emlékezetében. 4-et. És semmi érdekeset nem láttál a kedd reggeli újságban. De igen, a lány fényképét. Volt ott egy másik fénykép is, arról a 3 nehéz fiúról, akiket falfúróknak neveztek. Hajnali 3-kor tettek vallomást. És akkor már elég régóta ültek ebben az irodában. 30 órája. Maigret letelepedett szokott helyére, és rendezgetni kezdte a pipáit, mintha a legjobbikat keresné. Te alig 4 óra elteltével bemondtad az unalmast. Engem személy szerint ez persze nem igen izgat. Vagyunk itt egy páran, tudjuk váltani egymást, úgy, hogy időnk, mint a tenger. Feltárcsázta a dauphines sörözőt. Itt Maigret. Küldenének nekem néhány szendvicset meg sört. Hogy hány személyre? Eszébe jutott, hogy Jean-Pierre sem ebédelt. 2-re. Igen, most azonnal. 4 korsó, rendben. Meggyújtotta a pipáját, aztán az ablakhoz lépett, és jó darabig csak nézte, hogyan jönnek-mennek a kocsik meg a gyalogosok a Szent Michel hídon. Mögötte Albert cigarettára gyújtott, igyekezett határozottan viselkedni, olyan ember módjára, aki komolyan mérlegeli az érveket és ellenérveket. Mit akar tudni? Kérdezte végül, kissé tétován. Mindent, elmondtam az igazat. Nem, Maigret nem fordult meg. Így hátulról csak ugyan úgy festett, mint akinek az égvilágon semmi dolga, csak pipál.